Az Istenség legfelsőbb személyisége az anyagi érzékelés fölött áll. Míg az impersonista Sankarácsára is azt mondta, Nárajan Akkaróbb jött át. Nárajan az Istenség legfelsőbb személyisége, túl van az anyagi felfogó képességen. Nem találhatjuk ki az Istenség legfelsőbb személyisége formáját és tulajdonságait. El kell fogadnunk a védikus írások leírásait az Úr alakjáról és tetteiről. A Brahma Samhitában 5.29 ezzel. Csintámani prakraszadmasuk alkarvissa, laksábit és uszurabir, ami pálajantam. Laksmi szahasrasrata szambrama szévja málnam, Govinda Máli Gurusam tamaham bajámi. Govindát imádom az eredeti urat, az első ősnemzőt, aki lelki drága kövekből épült, millió és millió kívánság teljesítő fával, körülvett hajlékán legelteti a teheneket, és aki teljesít minden vágyat. Sok százezer szerencse istennő szolgálja ő, örökké nagy tisztelettel és szeretettel. Ha elolvassuk a védikus írások, illetve olyan kiváló személyiségek, mint Brahma, Narada, Sukadeva Goswami és mások hiteles állításai, akkor lehet valami elképzelésünk az abszolút igazságról, az ő formájáról és tulajdonságairól. Srila Rupa Goswami azt mondta, Adarsi Krishna Námádi Navavet Brahma India. Az anyagi érzékeinkkel nem tudjuk felfogni Sri Krishna nevét, formáját és tulajdonságait. Emiatt az Urat Adhokshajának és Abhrakritának is nevezik, és ezek a nevek arra utalnak, hogy túl van minden anyagi érzéken. Az Úr indokolatlan kegyes a baktáihoz, így aztán megjelent Námi Maharács előtt. Ha mi is az Úr odaadó szolgálatát végezzük, az Úr előttünk is feltárja magát. Széva munke, hijjivádó, svajam évasz urat jelen. Ez az egyetlen módja az Istenség legfelsőbb személyisége megértésének. Ahogy a Bhagavad Gita megerősíti, Bhaktayamama Vijjanati Yaman Yascasmitatvatamam. Az Istenség legfelsőbb személyiségét csak is az odaadó szolgálaton keresztül lehet megérteni. Nincs más mód. A hiteles forrásokat és a sásztrákat kell meghallgatnunk, és az ő kijelentésének kell, megfelelően kell gondolkodnunk a legfelsőbb Úrról. Nem lehet elképzelni vagy kitalálni az Úr formáit és sajátságait. És a papok itt dicsérítek az Istenség legfelsőbb személyiségét. Mi is tegnap beszélt róla Mádavánanda Prabhu, hogy a vallásos emberek között nagyon ritkán merül fel az az igény, hogy lássák az Istenség legfelsőbb személyiségét. Nem, hogy nem vágynak rá, hanem sokszor fel sem merül az igény. Itt olvassuk a Simad Bhágavatamban, hogy a papok tudták érzékelni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Hogyan lehet ez itt, mondja Srila Prabhupáda magyarázatban, a Tarsi Krishna Námádi Navavet Brahma India. Hogy anyagi érzékekkel nem lehet felfogni az Istenség legfelsőbb személyiségét. De van egy módszer. Sivumte Vijivardo Svayam Evas Puratyada. Hogyha valakinek van ez a szolgáló mentalitás, Seva Unka. Széva az azt jelenti, hogy szolgált, hogy én hajlandó vagyok szolgálni az Istenség legfelsőbb személyiségét. És ez a szolgálat, ez a nyelvvel kezdődik. A nyelv két fontos szolgálatot tud végezni az Istenség legfelsőbb személyiségének. Meg tudja ízlelni a felajánlott Mahavagavat prasádamat, és ez a könnyebb része a szolgálatnak. Ezt mindenki nagyon könnyen és nagy odaadással és elmerüléssel tudja végezni. És a második pedig, hogy dicsérjük az Istenség legfelsőbb személyiségét. Énekeljük a Szent nevét, és másoknak beszélünk az ő dicsőségéről. Seva mukhe hi jiva ádo. És az nem azt jelenti, hogy csak ezt a szolgált, hogy jiva ádo, az azt jelenti, hogy ezerkező. Ádo az azt jelenti, hogy stb. Igen, elkezdődik a szolgálat, és utána van folytatás. Svayam eva sturat jegye. És hogyha valaki csinálja ezt, svayam eva, akkor ő saját maga, svayam az azt jelenti, hogy ő saját maga, eva bizonyára, spurat, spurti, az azt jelenti, hogy megjelenik. Van különbség a darsan és a spurti között. Darsan az azt jelenti, amikor Krishna adja az indokolatlan kegyét, és megjelenik az előtt, aki előtt akar. Tehát, hogy nem szükséges hozzá, hogy valamilyen képesítés legyen annak a személynek. Ugye mi is darsanra jövünk. Megnézzük Gornitáit. Darsan az azt jelenti, hogy Gornitáit adja az indokolatlan kegyét, és tudjuk őt látni. Még ebbe a feltételhez kötött helyzetünkbe is. De spurti az azt jelenti, hogy amikor valaki alkalmassá válik arra, hogy felébredtek a lelki érzékei, és a lelki érzékeivel természetesen tudja látni az Istenségek felsőbb személyiségét. És ez a fajta szolgálat, ez a nyelvvel kezdődik, hogy énekeljük az Istenségek felsőbb személyiségének a nevét. Mond két másik dolgot Srila Prabhupáda magyarázatban, hogy anyagi érzékeinkkel nem tudjuk felfogni Sri Krishna nevét, formáját és tulajdonságait, amiatt az Urat Adhok Sajjana és Apjákritának is nevezik. És ezek a nevek arra utalnak, hogy túl van minden anyagi érzéken. Az érzékelésnek van öt szintje. A Pratyaksa, Paroksa, Aparoksa, Adhok Sajja és Apjákritának. A utolsó kettőt említésére a problémában magyarázatban. Pratyaksa az azt jelenti, hogy tapasztaljuk a körülöttünk lévő világot az anyagi érzékeinkkel. Látás, hallás, tapintás, szaglás, stb. Ezt a fajta érzékelést, ezt mindenki tudja csinálni. És nem csak emberek, állatok is felfogják a körülöttük lévő anyagi világot. A következő, azt úgy hívják, hogy paroksa. Para-iksa. Para-iksa az azt jelenti, hogy para, valaki másnak, iksa, a szemén keresztül látjuk a világot. Az azt jelenti, hogy hallunk valaki mástól. Valaki a iskolában is ez történik, igazából valaki elmegy földrajzórára, és hall Kínából. Ki volt már Kínában a bakták közül? Senki nem volt. És mindenki elhitte, hogy létezik Kína? Úgy néz ki, hogy mindenki elhitte. Senki nem volt ott. Csak hallottunk valaki mástól, hogy létezik ez az ország, hogy Kína, és mutattak nekünk földrajzolán térképeket, így néz ki Kína, ez a fővárosa, ennyi ember lakik ott, és még lehet, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akik azt állították, hogy ők Kínából jöttek, kicsit más vágású a szemük, kicsit alacsonyabbak, stb. És akkor elhittük, hogy létezik ez az ország, hogy Kína. Személyesen soha nem voltunk ott, együttünk sem úgy nézni. De mivel valaki mástól hallottuk, és azt a valaki más elfogadtuk, hogy ő egy hiteles személy, akkor elhittük, hogy Kína, ez az ország, ez létezik. És természetesen volt egy alázatos hangulatunk, hogy mi elfogadtuk ezt. Mert a hallás, a paroksa az olyan mértékű tud lenni, amilyen mértékű a mi alázatunk és hitünk. Hogyha bemegyünk a földrajzórára és azt mondjuk, hogy ez ott annál nem nincs igaza. Hát lerajzolták ezt a térképet, ki tudja, hogy úgy van? Lehet, hogy nem úgy van, lehet, hogy csak engem be akarnak itt csapni. Akkor, és én jobban tudom, akkor nem fogok még csak anyagi tudáshoz se hozzájutni. Bármilyen tudáshoz akar valaki hallás útján hozzájutni, természetesen szükséges kiválasztani a megfelelő hiteles forrás, de a másik, hogy alázatosnak kell lenni. Volt egy Bhaktivedanta Purnamurács mesélt egy történetet, hogy volt egyszer egy személy, aki elment egy lelki tanítómesterhez, és akkor bemutatta magát, hogy ő ez és ez, Ráma családból származik, és már nagyon sok mindent elsajátított, de szerette még többet megtudni. És mondta, hogy üljön le, akkor fogott egy poharat, és megkérdezte tőle, hogy megkínálhatok egy pohár vízzel? És akkor mondta, hogy igen. Kitette a poharat, üres volt a pohár, fogta a kancsót, és elkezdte tölteni bele a vizet. És töltötte, töltötte, és tele lett a pohár, és akkor mondta, hogy köszönöm, elég. De a lelki tanítómester nem állt meg önteni a vizet. Öntötte, öntötte, és akkor a víz kezdett kifolyni a pohárból, és öntötte tovább. Öntötte, és akkor csodálkozott, hogy miért önték tovább a vizet. És akkor mondta, hogy kérlek, kérlek, ne törzs tovább a vizet, mert tele van a pohár. És akkor jó, visszatette. Ma megkérdezte tőle, tudod, hogy miért mutattam ezt meg neked? És így gondolkodott? Nem. Tudod, amikor a pohár tele van, nem lehet bele többet tölteni. Amikor valaki büszke és azt gondolja, hogy ő tud, hogy ő tudja, hogy hogy vannak a dolgok, akkor a pohár tele van, nem tud újabb tudást befogadni. Ezért, amikor valaki megközelít a lelki tanítómestert, vagy megközelít egy tanítót, akkor alázatosnak kell lenni. Azt tanítják a védikus írások, hogy tadvidit pranipátina, hogy igazából a tanítványnak ostobának kell gondolnia magát lelki tanítómester előtt. Mert akkor képesített arra, hogy tanuljon valamit. Ha nem így látja magát, akkor igazából olyan, mint egy tele pohárba ölteni vizet, csak mellé fog menni az egész. És a paroksánál ez a kitétel, hogy egy alázatosabb helyzetbe kell szembennek tartani magát, hogyha a halás útján akar tanulni. És ez még a könnyebb. Ahogy lépünk tovább, úgy kezd nehezedni, kezd a feltétel bonyolulni. Következő szintet úgy hívják, hogy aparoksa. Aparoksa az azt jelenti, hogy amikor valaki már egy olyan érzékelésbe lesz része, ami túl van az elmén és az érzékeken. Ez a aparoksa, ez a határ a lelki és az anyagi tapasztalat között, mint egy határvonal. Amikor valaki használja az érzékeit, akkor az érzékeken keresztül jut információhoz. Amikor hal, az érzékei igazából nem látják Kínát, nem tapasztalják Kínát, de az elméje akkor aktív, és az elmén keresztül van egy benyomás, hogy hogy nézhet ki ez a ország Kína, mert hal ennek az országnak a tulajdonságéről. De aparoksa az azt jelenti, amikor az érzékek és az elme is ki van kapcsolva, és ez egy érzékelés feletti érzékelés. És Krisna ezt tanítja Bhagavad Gita-ban, hogy kell erre a szintre fellépni. Nagyon sokszor tanítja, minden fejezetben szinte. Azt mondja, hogy Mátrasz Pasasz Tukanta Jasitoszta Szukalukadá Ágamál Pályén Unitja Stams Tidiksa Szobárata. A boldogság és boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdetés elmúlása. Az embernek csak el kell tűnni őket, anélkül, hogy zavarnák őt. Mert az elme azt csinálja, hogy mindig visszahúz bennünket az anyagi érzékelés szintjére. Én ez a test vagyok. A világ az, amit látok, amit érzékelek, amit tapintok, ez a valóság. És az elme mindig visszahúzza a tudatunkat erre a szintre. Én ez a test vagyok. Ezek, akik itt vannak körülöttem, ők is az a test. Egyik így néz ki, másik úgy néz ki, egyik fiatal, másik idősebb, de ők ez az anyagi test. És amikor Krisna azt tanácsolja a Bhagavad Gita-ban, hogy gyakoroljuk ezt a kiegyensúlyozottságot, akkor azt mondjuk, hogy gyakoroljuk azt, hogy mi lelkek vagyunk. Ez egy gyakorlás. Hogy amikor hideg van, akkor nehezebb végezni a kötelességünket. Kint vagyunk szankritonon, hideg van télen, mínuszfokok vannak, nehéz csinálni. De akkor végezzük a kötelességünket, és toleráljuk a hideget. Mondjuk kint voltunk Rátajátrán, 38 fok volt a Rátajátra alkalmával, volt egy ismerősöm, aki Gyulán lakik, akkor próbáltam meggyőzni, hogy jöjjön el a Rátajátrára, és úgy is volt, hogy eljön. És akkor hallotta a hírekben, hogy hát hőség riadó lesz, és 30 valahány fok lesz, akkor mondta, hogy hát ő nem fog eljönni a Rátajátrára, mert nagyon nagy meleg lesz. Akkor mondtam, hogy figyelj, lehet, hogy meleg lesz, de gyere el. És akkor mondtam, hogy jó, eljön. Aztán aznap megint küldött egy SMS, hogy mégsem fogunk menni. Ugye vannak ezek a kettősségek. Hideg, meleg, tisztelet, gyalázat, siker, kudarc, boldogság, boldogtalanság. Amíg ragaszkodunk az egyikhez, és próbáljuk elutasítani a másikat, nem tudunk többet tapasztalni, mint amit most tapasztalunk. Mert be vagyunk zárva ebbe a dimenzióba, ebbe a világba, és mi zárjuk be saját magunkat. Az elmének két funkciója van, elfogadás és elutasítás. És a Bhagavad Gita-ban Krishna magyarázza, hogy hogyan lehet Krishnának a hangját hallani. Jita átmanak prasantászja, paramártam, szemállítá, sitoszkaszukodunk, és utatálmának, apamának, 6. fejezetre írja. Hogy lehet Krishnának a hangját hallani. Jita átmanak. Aki legyőzte az elméjét, Jita átmanak prasantászja, hogy nagyon békés. Paramártam, szemállítá, elírja a felső lelket, és Sila Prabhupáda magyarázatban beszél erről. És akkor a második két sor az magyarázza, jó, mi a gyakorlat arra, hogy valaki elérje ezt. Sitoszna szukadok és utatán már napamánai. Boldogságban, boldogtalanságban, sikerben, kudarcban, tiszteletben, gyalázatban, kiegyensúlyozottnak kell lenni. Mit jelent ez? Gyakoroljuk azt, hogy lelkek vagyunk. Mert amikor belemerülünk a ragaszkodásba és az ellenszembe, akkor azt gyakoroljuk, hogy én ez az anyagi test vagyok. Mert ennek a testnek ez jó, ennek a testnek ez rossz. Valaki szólt hozzám, csúnyán, akkor nem a az elmének az nem olyan jó, az nem olyan jó, azt az utasítom, valaki szépen bánt, nem kedvesnek szólt hozzám, azt szeretem, ahhoz ragasztodok, ahhoz a személyhez. Mit jelent? Én ez a test vagyok, én ez az elmé vagyok. Krishna ezt a utasítást rendszeresen ismétli a Bhagavad Gita-ban. És amikor ezt gyakoroljuk, itt volt legutóbb később alatti van egy is pontta, hogy mit jelent ez pontosan? Azt jelenti, hogy nekünk a boldogságunk szempontjából a siker vagy a kudarc nem különbözik egymástól. A tisztelet vagy a gyalázat nem különbözik egymástól. Miért nem különbözik? Nem ebből akarom a boldogságomat meríteni, hogy valaki tisztel engem. Nem abból akarom a boldogságomat meríteni, hogy valami sikeresen meg tudok csinálni. Boldogságunk szempontjából ezek ugyanolyanok. Mert ez nem fontos az én boldogságunk szempontjából. Lehet, hogy anyagi szempontból az egyik különbözik a másiktól, és az igaz. De az én boldogságunk szempontjából ez a kettő, ez nem különbözik egymástól. Ez a határvonal. Hogyha valaki be akar lépni a transzendentális szférába, ezt a lécet meg kell tudni ugrani. Nincs más megoldás. Tehát, hogy ez a léc. Ez a határ. És ez még igazából nem odaadó szolgálat. Ezt a helyzetet idéglenesen a buddhisták és a majavádik is el tudják élni. Mert ők azt csinálják, hogy vannak mechanikus módszereik, hogy kikapcsolják az elmét. Mert az a lényeg, hogy az elmének a lecsendesítése. Mert amikor azt mondjuk az elmének, hogy a boldogság és a boldogtalanság ugyanolyan, a siker és a kudarc az ugyanolyan, az el ne lecsapja a biztosítékot, mert hát nem ezt tanítottam neked már sok életek óta. Ez jó, ez meg rossz. A anyagi boldogság az nagyon jó, a szenvedés az nagyon rossz, a tisztelet az nagyon jó, a gyalázat az nagyon rossz. És amikor azt mondjuk az ember, figyelj, ez a kettő ugyanolyan. akkor így elakad a szava, és akkor nincs mit mondani. Amikor elakad a szava, akkor persze is lehet a hangját hallani. És Krisztus ezt mondja, hogy ezt kell gyakorolnia valakinek. Meg elmondok egy buddhista módszert, lehet, hogy ezt már mondtam, nem emlékszem pontosan. Buddhisták egy ilyen meditációjuk, hogy hogyan hangzik az a taps, amit egy kézzel tapsolnak. Ugye ennek nincs értelme. De amikor valaminek, és ezen meditálnak, ugye egy idő után valaki ezen meditál, akkor így elmeledobja az égszíjat, hogy ez teljesen hűség, nincs értelme, és akkor lecsendesedik az ember. De mivel ez egy mesterséges módszer, ez nem lehet fenntartani. Mert valaki nem tud mindig ezen meditálni, vagy nem tud mindig az ürességen meditálni. Ez egy mesterséges módszer. Ideig óráig működhet, de nem tud folyamatosan valaki, ezt nem tudja folyamatosan fenntartani. És ez a aprákita, vagy a aparoksa, ez a határa a lelki tapasztalat és az anyagi tapasztalat között. És a többi, amit itt adhoksuzsának, vagy aprákitának jelenleg silaprabbát, adhoksuzsának, amikor valaki tapasztalja a legfelsőbb úrnak a fenségét, és belép az odaadó szolgált birodalmába, mert amikor valaki megvalósítja, hogy lélek, akkor még nem biztos, hogy megvalósítja azt, hogy ő szolga. És attól se csak az azt jelenti, hogy megvalósítom, hogy én Krisnának a szolgája vagyok, és nagy áhítattól és tisztelettel szolgálja valaki a legfelsőbb urat, és aprágita pedig azt jelenti, hogy valaki szeretettel szolgálja az Istenségek felsőbb személyiségét. És az a név, hogy aprákita, ez nagyon beszédes, mert prákita az azt jelenti, hogy anyagi. Aprákita pedig azt jelenti, hogy nem anyagi. Miért hívják a legfelsőbb, legmagasabb transzcendentális tapasztalatot nem anyaginak? Ennek van egy nagyon komoly jelentés, mert amikor valaki hal Krisnának a kefteléséről, akkor azt gondolja, hogy hát csak falusi tehénpásztor fiú legeltetik a teheneket egy szép helyen, Vrindávanban, szép erdőben. Mi a különbség? Hát tehénpásztorok itt is vannak, tehenek itt is vannak. Mi a különbség? És nagyon, hogyha valaki egy anyagi szempontból nézi, akkor azt gondolja, hogy ez csak egy anyagi dolog. Mert Krisna akkor közönségesnek tűnik. Ezért az aprákita szintet csak úgy lehet elérni valaki, először az adhoksuzsát megvalósítja. Megvalósítja a legfelsőbb úrnak a fenségét. Bhagavad Gita-ban Krisna beszél a fenségéről. Minden belőle árad. És van az a vers? A hamszarra szökra való, matta szarra volt, tehát egy itimat felbözsönté már utha, bálva a szomorú, mint a hal. Ez a vers, hogyha valaki ezt megvalósítja, akkor el tudja élni a listát. A hamszalló szakaróból. Krisna mondja, hogy minden belőle áll, minden anyagi, és minden lelki, bármivel találkozunk itt az anyagi világban, annak Krisna a forrása. A hamszalló szakaróból. Matta szarva, ravartaté. Iti matvá. Valaki tudja ezt? Iti matvá, bazsanté már mit fog úgy csinálni? Fog engem imádni, utha, bálva, hogy szeretettel. Hogyha valaki tudja, hogy bármit látunk, hogy minden Krisnának a forrás, és nekünk csak látni, a feladatunk az, hogy lássuk Krisnával való kapcsolatát. Meg tudunk szilárdulni az odaadó szolgálatban. Hogyha valamit látunk, ami függetlennek tűnik Krisnától, mit értem, hogy a pratiét, a napratiét, a csártanit, az csak illuzórikus energia visszakadt tükröződés a sötétségben. És itt a papok előtt megjelent Krisna, mert megtisztították az érzékeiket. Transzendentális érzékekkel természetesen lehet tapasztalni Krisnát. Ugyanúgy, ahogy mi látjuk egymást, ugyanúgy lehet Krisnát látni, amikor felébredtek a transzendentális érzékek. Az a természetes. Az, hogy most nem látjuk, az egy beteg helyzet. Silla Prabhupától számtalanszor megkérdezték. Swamiji, te látod Krisnát? És Silla Prabhupád több ilyen különbözőképpen válaszol arra, és akkor volt egy, azt hiszem Angliában tartott egy családi programot, és egy idéig, hogy megkérdezte, hogy Swamiji, te látod Krisnát? És akkor Prabhupád mondta, te nem látod?
Miért nem látod? Miért nem látod Krisztát? Krisztát van mindenhol. Krisztát a legnyilvánvalóbb dolog itt az anyagi világban. És nem látod őt? Mindenked a Hare Krisztát, és hogyha én neked, akkor fogod látni őt. Csak nekünk követni kell. Tehát, hogy amit a Bhagavad Gita mond, amit a Srimad Bhagavatam mond, az a valóság. És amit mi látunk, ez valóságosnak tűnik, és valóság is, de ideiglenes. Annyi minden változik a világban, és változni is fog ezután. Tehát, hogy azt hiszem, nem árulok el titkot, ez a változó természet az anyagi világnak, ezután is így lesz. Bármennyire akarunk stabilitást teremteni az anyagi világban, nem fog sikerülni, mert nem ez a természete. Nem fog. Nem lesz olyan sose. Eddig sem volt úgy, most se olyan, ezután se lesz így. És hogyha erre akarjuk alapozni a boldogságunkat, 100%-ig csalódni fogunk. Mert ez a természet, hogyha valaki mocsára építi a házát, akkor sűrjeti. És hogyha holnap építi mocsára a házát, hogyha tegnap építette, hogyha ma építi, ugye fog sűrjeti. Valaki az anyagi energiára alapozza a boldogságát, csalódni fog, elkerülhetetlenül. Bocsánat, hogy így kiábrándítottam mindenkit így a végére. De nekünk ez a feladatunk, hogy menjünk afelé, hogy szolgáljuk Krisztát. És itt a papok nagyon sikeresek, mert előttük megjelent az Istenségre felső személyisége. Megtették a kellő erőfeszítést, ami tőlük függött, és bíztak Krisztán a kegyében. És ez a nagyon fontos aspektus, hogy nekünk függenünk kell Krisztát. Ezt nem lehet mechanikusan költetni. Krisztán akkor jön, amikor akar jönni, de nekünk képesíteni kell magunkat, hogy megtegyük azt, ami rajtunk múlik. Igazából teljesen más hittem le a jelzetembe, de most van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése.
Most én a Prabhupád mondta, hogy a legnyilvánvalóbbra látni Krisztát, akkor azt megfigyelme az a kérdés, de akkor ezt úgy mondja, hogy mint személypárti, vagy mint a rájában kapcsolatát a dologhoz.
Mind a kettőt igazából. Tehát, hogy Csétanya Csabitamritának a fő mondani valója, vagy a eszenciája, a magyar illánat a 8. fejezet a Rámananda Szamvád. És van ott egy vers, hogy amikor egy Uttama Bhakta bárhová néz a világban, akkor Krisna megnyilvánul. Mivel ő nem lát különbséget a anyagi dolgok és a lelki dolgok között, mert látja, hogy Krisna ott van, ugye, mint Prahlád Maharajnál Krisna ott van, megkérdezte, Krisna ott van az oszlopban? Prahlád Maharaj mondta, hogy az oszlopban. És mivel neki olyan odadás volt, akkor Krisna személyesen is kigerült az oszlopból. És azt mondja ez a vers, Stavra Jonga Vagyéki, nem tudom pontosan idézni, hogy ahova néz, akkor ő látja az Istenség legfelsőbb személyiségét. Nem csak intellektuálisan érti a kapcsolatot, hogy Krisna mondja, hogy én vagyok a víz íze, és amikor iszunk egy pohár vizet, akkor azt gondoljuk, hogy ez a potenciál, ami benne van a vízben, ami csillapítja a szomorúságunkat, ez Krisna. De igazából ez a kezdete, hogy lássuk Krisnát. Amikor ehhez a vershez fűzi Srila Prabhupáda magyarázatot a Chaitanya Charitamritában, és arról van szó, hogy hogyan lehet látni Krisnát, akkor Srila Prabhupáda idézi a Bhagavad Gítát. Rabszolgam abszukantaya, Prabhupáda is és Úrjaiú. Pranavasszalva védés, úsabdak, hépúsam is. Idézi a Bhagavad Gítát. Én vagyok a víz íze, a nap és a hold fénye, az omszódak a védikus mantrákban, hang az ételben és az emberi képesség. De akkor Prabhupád mondja, hogy jó, akarjuk látni Istent, akkor ez az első lépcső. És a kérdés, hogy csináljuk-e? Amikor iszunk egy pohár vizet, próbálunk a Krisztára gondolni, akkor meglátjuk a napot, gondolunk-e, hogy ez a fény, ez a meleg, ez Krisztától származik. hogy amikor halljuk egymásnak a hangját, eszünkbe jut-e valamikor, hogy ez a potenciál, hogy tudjuk egymást hallani, ez Krisnától származik. Bár mindenki rendelkezik valamilyen képességgel, valaki ért valamilyen szakmához, valaki szépen tud festeni, valaki ért ehhez, ért ahhoz, ez a képesség, ez Krisnától jön. Amikor látjuk magunkban, vagy látjuk másokban, akkor emlékezünk a Krisnán, hogy ez a képesség, ez Krisnától származik. És amikor ezt csináljuk, utána tudunk lépni a következő lépcsőre, és a következő, és a következőre. Kérdés, hogy elfogadjuk-e Krisnának a rendszerét. Mondtam, Dévamrita Morális tartott erről egy 5 előadásból álló szemináriumot, hogy hogy lehet Krisnát látni. És akkor mondja, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha valaki csak oda jönne hozzánk az utcán, és azt mondaná nekünk, hogy én meg akarlak téged ismerni, most rögtön, és minden belsőséges titkodat kérlek áruld el nekem. Mit gondolnánk arról a személyről, amit soha nem láttuk az előtt? Elmondanánk neki az összes családi titkunkat, hogy mindent a férjünkről, feleségünkről, szüleinkről, gyerekeinkről, saját magunkról, mindent elmondanánk neki ott, ott az utcán. Ugye mondtam, hogy figyelj, hagyjál még én, hát most mit akarsz tőlem? Jó, hogyha akarsz tőlem, rólam tudni valamit, akkor jó, akkor beszéljünk meg egy időpontot, akkor gyere el, és akkor mondok valamit, először valami nagyon formálisat, és akkor ahogy megbarátkozunk, akkor majd mondok bensőségesebb dolgokat is. És Krisnával is ez a helyzet. Először formálisan Krisna mondja, hogy jó, én vagyok a vízíz, először ezt gyakorolt. És akkor ahogy látja, hogy tud vízni bennünk, akkor egyre többet és többet megnyilvánít. Ugyanígy, ahogy itt a papoknak megnyilvánította, hogy saját magát elért. Bemutatták az áldozatot, és eljött az úr. Mondta, hogy Déva Mrita Morális, van egy kulcsvers, hogy meg kell ehhez értenünk. Értenünk is elveszünk, de most szalva, hogy ez kincs el, csak egy emlőgök tényleg, csak tényleg úgy itt vár, bár mi, de köszönszik benne. Ebben az megnyilvánult világon minden az istenség legfelsőbb személyiségének a tulajdona. És mindenkinek csak annyit szabad elvennie, ami az ő számára lett féletére, minden más tudnia kell, hogy ez kihez tartozik. Mert a feltételekhez kötött lelkek próbálják élvezni az istenségek felső személyiségének a tulajdonát. Tolvajok igazából. És a tolvaj kit akar legutoljára látni, amikor bemegy egy házba és akar lopni? Kit? A tulajdonos. Ugye mi eljöttünk ide, és akarunk lopni Krisnát, hogy minden az övé. És hogyha látnánk mindenki, hogy ott van Krisna mindenben, minden atomban, minden lényi szívében, zavarná az érzékeli bítésünket. Hogy Krisna lehetni magát. És hogyha akarjuk őt látni, akkor az elsőt meg kell érteni, hogy minden Krisnához tartozik, nem a miénk semmi. Itt átad azok vagyunk. Jövünk, és aztán megyünk. Nem viszünk semmit magunkkal, mindent itt vagyunk. Jó, nagyon jó kívánok az ügyedből, köszönöm szépen a figyelmet. Rantarási napvágot.